az Életrádiója. T-Rádió.
A szerelő akna, a lövészárok. Jó gondolat.
Jó.
Igen, ez egy háborús helyszín.
Az első világháború közismerten, főleg a nyugati frontról, ha beszélünk, hogy ez egy lövészárok háború volt, és hát azt gondoltuk, hogy mentő eleinknek az emlékét el nem felejtve. Azt a rengeteg megpróbáltatást és erőfeszítést, amit nem csak a hátország mentésének, a polgári lakosság mentése során kellett tanúsítania, hanem frontra besorozott katonorvosi táborégészségi szolgálat során teljesített mentőkről is megemlékezzünk.
Bevrődi Gábort hallják, országos mentőszolgálat mentőmúzeum igazgatója. Miért pont most nyílt meg ez a kiállítás a mentőpalotában, a régen garázsnak használatos kis kiállító helyen?
Azért most, igazából negyedik éve, hogy beszélünk az első világháborúról, és most, hogy véget érnek, vagy legalábbis hogy egy évszázaddal ezelőtt a harcok, és még a centenárium évben vagyunk, azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen meg kell mutatni magunkat, meg kell ismertetni a múzeum iránt érdeklődők is, maga a téma iránt érdeklődőkkel ezt a hatalmas munkát. Hát ugye benne vagyunk a centenárium évben, több mint 3 hónapon keresztül folytak az előkészületek és a kivitelezési munkálatok, és így adta magát, hogy a mentőmúzeumhoz tartozó udvari palotagarázsban, amely korábban a gépjárműjavító műhelyként funkcionált még az 1980-as, 70-es és a korábbi évtizedekben is. Eredetileg egyébként még listálóként működött a 19. század végén, 20. század elején, a Budapest Önkéntes Mentőegyesület idejében, és hogy ezen kiállító térben egyébként viszonylag nagy, mert 100 négyzetméterről beszélünk, és ezen kiállító térben hát ismét mutassuk meg magunkat. Hát egyrészt, hogy ez nálunk már tradíció, hogy minden év végén egy újabb kiállítással, egy újabb időszaki kiállítással lepjük meg a látogatókat, de hát ez mindenféleképpen ez egy tervünk már évek óta, hogy ezt megmutassuk.
Nagyon ötletes ez a szerelőaknából kialakított lövészárok, ami azért megmutatja, hogy azért nem volt egyszerű ilyen helyről kihozni a sérültet. Hiszen hát van egy olyan fénykép, ha jól emlékszem, hogy
igen.
Lövészárokból viszik ki a vöröskeresztes karszallagos katonák a sérültet. Nagyon nehéz körülmények között.
Abszolút emberfeletti munka volt, és a mi esetünkben mentők, ugye az országos mentős, talán van, aki nem tudja, hogy az idén 70. jubileum évét ünneplő országos mentőszolgálat jogelődje az 1887-ben alapított Budapest Önkéntes Mentőegyesület, és ezen mentőegyesület volt az, amely a főváros mentését ellátta, és hát a katona egészségügy igen jelentékeny, igen jelentős részében pedig hát szerepet is vállalt.
Na most akiket bevonultattak annak idején katonának, és korábban ennél a Budapesti Önkéntes Mentőegyletnél szolgáltak, azok automatikusan mentők lettek a katonaságnál?
Igen, tehát ahogyan az apparátus őket tudta, e területen használta, illetve igénybe vette a tudásokat, de az egyik leglátványosabb munkája a mentőegyesületnek két fronton mutatkozik meg. Az egyik a 41-es számú Augusta mentővonatnak az üzemeltetése, irányítása során. Ez a vonat 1915-ben kezdi meg működését, és egészen 18 őszig a teljes háborús összeomlásig teljesíti a szolgálatát. Ez egy nagyon komoly apparátussal rendelkező vonat volt. Volt úgy egyébként, hogy 15 vagon volt egymáshoz kapcsolva, és ebben volt, hogy több mint 800 sérültet egy időben szállítottak, de arra is volt példa, hogy közvetlen frontvonalakig, ameddig ugye a vasúti pálya engedte, kiküldték ezt a szerelvényt. Itt egyébként égő épületeket, sínekre zuhant köveket, hiszen műszaki és egészségügyi mentő tímmel bírt ez a vonat, és a mentőegyesület orvosai, vagy éppen a vonatnak a parancsnokai, akik mentőorvosok voltak, ők irányították ezeket a munkálatokat.
Volt olyan szakember, akit érdemes megemlíteni ebben a beszélgetésben?
Voltak, igen, persze többen is, például megemlíteném később igazgatóink közül az egyiket, például a Körmöci Emilt, aztán Karikás Frigyest, aki utolsó parancsnokként irányította ezt a mentővonatot, és majd később aztán Budapesten a Magyar Királyi Államvasutak képviselőinek adta át ezt a súlyosan időközben megrongálódott bombázást követően megsérült vonatot.
Ezt akartam kérdezni, mennyire tartották tiszteletbe a harcoknál ezt a vonatot?
Szászilénél ott egy igen komoly támadássorozat éri a járművet, itt meg is rongálódik, és a gyakorlatilag utolsó útja 18 novemberében, amikor Budapestre Karikás Frigyesnek, a főorvosnak a vezetésével ezt a vonatot Budapestre irányítják, ott át is adja az államvasutak képviselőinek. Hát így nem csak a vonatnak a működése, hanem ugye az egész katonai apparátus, hiszen véget ér az első világháború, és így a vasutat ugye jogos tulajdonosának visszaadja a mentőegyesület, de azért ez egy hatalmas nagy munka.
Igen, tehát láttam a fényképet, hogy műtővagon is volt.
Igen. Tehát mindenre föl kellett, hogy készüljenek.
Beszélgettünk is arról, amikor ott jártam, megnéztem ezt a kiállítást, hogy menet közben, ha arról volt szó, is műteni kellett, miközben ment a vonat.
Hát a sérült, az sérült ellátása, ugye nem.
Nem tűr halasztás,
tehát ilyen esetben itt a legendás parancsnokok közül azért tényleg Szafír Sándor, akkor Karikás Frigyes.
Ők egyébként sebészek
voltak? Körmöci Emil. Hát részben sebészek, igen, részben pedig ugye a mentőegyesület vezető tisztségviselő főorvosai voltak.
Milyen felszerelése volt ennek a kórházvonat?
Nagyon komoly. Hát ugye a kórházvonat műszaki mentéssel is, tehát nem csak a sérült testet, a sérült embert, sérült katonát gyógyították, próbálták meg ellátni. Nagyon komoly hidraulikus feszítő vágóeszközeik voltak.
Hát gondolom, hogy a sineket is helyre kellett hozni, ahol esetleg lebombázták, felbontották.
Igen, tehát akkor teljes műszaki arzenájával ellátták ezt a vonatot, hiszen azért a frontvonalak közelében, mondja, mögöttük már nem lévén hátország, neki kellett ezeken a úgymond kárhelyeken megoldani.
Jó,
a kárelhállítást.
Ez feltételezi azt is, hogy kellettek gyógyszerek,
persze,
műszerek.
Igen. Hát erre mondom, hát egyrészt ugye betegszállításra is.
Fertőtlenítő berendezések, hogy igen, azért a műtét után valahogy.
A korabeli fotók egyébként erről tanúskodnak, és nagyon érdekes dolog, hogy azért ez a mentővonat história honnan indul, talán kevesen tudják, de 1880-ban, amikor ugye Csatári Lajos az első mentővonatot életre hívja, amikor elindul maga ez a működési forma. Ez gyakorlatilag a berlini egészségügyi, közegészségügyi kiállítás első számú helyezettjeként debütál. Ez
a magyar találmány?
Persze, természetesen igen. Tehát ezt ugye Csatári Lajos, az akkor alakuló Magyar Királyi Államvasutak országos főorvosa gondozásában, illetve hát előkészületén nyomán látja meg a napvilágot. Aztán később persze több modernizált formája lesz ismert, és hát a tényleges műtővagon, az pedig nem sokkal tényleg az első világháború kitörése előtt. És hát ugye látva ezt a formát, ugye nemzetközi a hadimedicinában követőkre lel, számos hadviselőfél, aztán későbbékben mentővonatot használ, de hát azért a mi mentővonatunk tényleg annyiból egy mindenféleképpen említésre méltó és egy nagyszerű forma, hogy hát egyrészt a hatékonyságát a korabeli beszámolók alapján ezt ismerjük, másrészt pedig azt, hogy hát tényleg azért a fővárosnak a mentőegyesületének, úgymond a szakmai irányítása mellett végzi mindvégig tevékenységet, és pontosan ezt mutatja, hogy azért az államvezetés milyen komolyan vette és elismerte ezt a Budapest önkéntes mentőegyesületet.
Ugye onnan kanyarodtunk el, hogy két dolgot említett, ami lényeges és fontos és eredmény. Ugye egyik az a kórházvonat, és mi lenne a másik, amit a mentők.
Igen, a nagyon fontos,
az emlékezetbe, amire a legfelső polcra.
Igen, pontosan, tehát, hogy nem sokkal a világháború kitörése előtt a hadtest parancsnokság és a hadügyminisztérium megkereste a mentőegyesületet. És föltették nekik azt a kérdést, hogy egy esetleges háborús konfliktus esetében számíthatnának a Budapest önkéntes mentőegyesületre. Elsősorban olyan értelemben, hogy a fővárosba szállítandó katonasérültek szállításában és a kelépen helyszíni ellátásában közreműködnének-e? Természetesen igen, tehát ők nyitott ajtókat döngettek, hiszen az Egyesületnek az alapszabályában is benne volt, háborús mozgósítás esetén az Egyesület nem csak személyi, hanem teljes
tárgyi,
teljes infrastruktúrájával, ilyen esetben az ország és hát a hadvezetésnek rendelkezésére áll. És ugye és tragikus módon, amikor ugye kitör az első világháború, akkor már elindul ennek a bizonyos 41-es számú Augusta mentővonatnak az indításának az előkészületei, viszont ugye időközben azért megérkeznek az első katonasérültek is. És a katonasérülteknek az ellátás az egy igen nagy feladat volt. És a mentők azok folyamatosan akár még a személygépkocsaikkal is, hiszen elég komoly. Nálunk azért a motorizáció igen előre haladott, hiszen nem sokan mondhatják el azt magukról, hogy a századfordulót követő időben 1902-ben már egy 3,5 lóerős elektromos üzemi mentőgépkocsi áll szolgálatban Budapesten. Ez egy hatalmas nagy eredmény, azért a közel 1 milliós várostól azért ez egy nagyon nagy teljesítmény, és hát ezt követően aztán később ugye a robbanó motorogépkocsik sora, 11 néhány darabról beszélünk, amely ekkoriban rendelkezésre áll, és ahogyan megérkeznek a nagyobb fővárosi pályaudvarokra, illetve a dunai kikötőkben ezek a sebesült szállító hajók és vonatszerelvények, a mentők személyesen...
Hajók is voltak.
Természetesen, igen. A bizonyos pontjain a Duna fővárosi szakaszán voltak ilyen kikötők, ahol ezeket a sérülteket, ha volt, akkor ezeket tudták fogadni. A külön kiemelendő azért például Augusta főhercegasszony, aki gyakorlatilag személyes jelenlétével vonul ki, és ugye számos arisztokrata hölgy, így belátva az első segélynyújtás szükségességét személyesen a főhercegasszonyt kísérte ki, akár ide a nyugati, vagy a keleti pályaudvarra, és ott kezdték meg a katonasérültek sebeinek az átkötését, a mentők pedig akár éppen mondjuk ellátatlan érkező sérülteket is bekötözve, illetve ellátva próbálták meg a fővárosi helyőrségi katonai fogadókórházakba tovább szállítani a betegeket. Ez egy nagyon nagy, itt azért több tízezer emberről beszélünk, amit ez a kis mentőegyesület ellátott. Ennek sajnos meg is lett az a következmény, hogy ez a 11 néhány gépkocsi, amely ekkor még rendelkezésre állt, gyakorlatilag 18 őszére teljesen tönkre megy. Egyetlen egy darab mentőgépkocsival, egy üzemképes benzinüzemű mentőgépkocsival.
Dolgoznak.
Meg hát, igen, meg ugye amíg megmaradt lovasfogatókkal. Tehát hatalmas, hát ugye több halottja is van a bevonultatott mentőknek. De én úgy érzem, hogy azért ez akkora értéket, ezért az országért, a fővárosért, a betegekért akkora áldozatot hozott ez a mentőintézmény, hogy mindenféleképpen azért helye van.
Érdemes megmutatni. Itt
igen, tehát érdemes megmutatni.
Meg hát látom a fényképeken, ugye ott a hadszíntereket mutatja egy-két kép, hogy miféle szörnyű, mostoha körülmények között kellett dolgozniuk.
Természetesen, hát a patkányok...
Sárba, hóba,
patkányok
fagyba.
Igen, ezekben az összeeszkábált, összetákolt faluk is lövészárkokban, azon belül, ugye korabeli fotográfiák, döbbenetes, pont ma a múzeumban néztünk ilyen fényképeket, hogy eltelik 100 év, ez már olyan távolinak tűnik, hogy hát az ember, mint egy olyan távoli, hát a számomra szentimentális, mert azért mindenki tisztában van, azért is sok, több 10 millió emberről beszélünk, akik ugye
elpusztultak,
meghaltak a világháború idején, de azért igen távolinak ma már a mai embernek, de azért a fotókon azért megelevenedik mindenki, húsvéremberré válik a sérült, az ellátó személy, és tényleg megrendítő azokat a fiatal, 10-20 éves embereket látva ott, amint tényleg ott tömegével a fegyvereik mellett fekszenek. Hát most el lehet képzelni, hogy ebben a helyzetben, hogy mi mindenen mentek át a mentők. Ők azért a polgári mentésben a békeévek alatt, hiszen 1887-től már működik a szervezetmentés a fővárosban, és gyakorlatilag szinte már mindent láttak, de azért folyamatosan 4 éven keresztül azért ezen, azért ebben a nyomásban működni, és azért is nehezíti a mentést, például a polgári mentést, ez a 4 év, mert hogy Hát az állomány egy jelentős részét besorozták, nem volt mese, akár csak más szakterületek képviselőinek, nekik is a
tehát kiestek a mentőmunkából a fővárosban.
Igen, így van, így van. És ez...
Jó, de viszont nyert velük a front hozzáértő, szakértő
hát ez
emberek
így van.
Szolgáltak mondjuk a lövészárkok környékén.
Ez igen, ez így van, viszont itt van azért az egymilliós főváros egyetlen egy mentőintézmény ellen. Hát igen, nagyon nehéz volt. A korabeli krónika azt írja, hogy az idősebbeket már igyekeztek itthon tartani, és az idősebbek mellett pedig egy-két viszonylag fiatal szolgálatban nemrég belépett, tehát pedig sikerült szintén is az idősebbek és a fiatalok, csak ugye a fiatalok még igencsak a szakmai kivatásuk elején voltak, az idősebbek meg azért már a fizikumuk véget is nagyon megszenvedték ezt az időt, és mondom, itt szám szerint is kimutathatóan itt több tízezer katona sérült fogadásáról és ellátásáról beszélünk.
ami életre kell. Tírádi.
Érdekes volt a kiállítás megnyitó a Mentőmúzeumban, ebben a külön kis udvarról nyíló kiállító helyen, mert hogy egy amatőr színművész előadta...
Kitaláltunk egy fiktív személyiséget, nevezetesen Herceg Károly mentőorvost, akinek szerepébe bújt Ditera Károly, hagyományőrző, amatőr színész, aki számos alkotásban, számos produkcióban, úgy tudom, és hát egyéb ilyen kulturális rendezvények során, ő hát azért igen nagy gyakorlattal bír, és megkerestük őt azzal a kéréssel, hogy esetleg elvállalná azt a kis 10-15 perc szerédelmében bemutatandó színjáték eljátszását, színdarab eljátszását, amelyben egy végtelenül csalódott, elfáradt, természetesen mindvégig helytálló mentőorvost kéne.
Aki annak idején a fronton szolgál.
Aki annak idején, igen. Népszerű, nem ismerünk egyébként ilyen mentőorvost, de...
Nem maradt fönn egyetlen egy dokumentum.
De maradt fönn csak maga Herceg Károly személy, fiktív.
Igen, értem.
Egy fiktív szeméről van szó.
És akkor ő benne testesítették meg mindazt, amit lehet olvasni a különböző visszaemlékezésekben, hogy a mentőorvos lelkülete
hogyan alakult annak idején. Ahogyan ő fiatal emberként az egyetemét befejezve itt a Budapest Önkéntes Mentőegyesületnél szolgálatot vállal, és ahogyan többed magával, másokkal együtt is ugye behívót kapnak, és teljesítik a orvosi feladataikat a frontokon, és itt jön a mi specialitásunk, az érdekességünk, ez a bizonyos 41-es számú Augusta mentővonat, amelynek a fedélzetén ellátja feladatkörét. Rendkívül életszerű volt, már-már megrendítő volt, és tényleg láttam többek szemében, könnyeket csalt az előadás.
Miért voltak csalódottak a mentők? Ugye sokféle dolgot vissza kellett adni ebben a 15 percben.
Hát ez egy rettenetes nyomás volt. Tehát ugye ismerve azért az első a gáztámadásokat, az aknatámadásokat, azt a rengeteg, ez egyébként ezt igazolandó, hogy ő elmondja a nehézségeit és azt a sok borzalmat, amit ugyan ő a 4 év alatt, hát valamelyest már meg kellett, hogy szokjon, de azért mégis rémálmai vannak. Pont akkor ér véget a világháború, amikor a mi történetünk vele kezdődik, nem is akarja elhinni, hogy most éjszaka lehet aludni. Lassan majd érte jönnek, majd őket is elszállítják, megy vissza a béke világába, de nem mernek aludni. Ez korabeli följegyzésekből ismert, hogy az emberekben folyamatosan az a menekülés, az a rettegésél, hogy bármikor rájuk üthetnek, bármikor készállítbe kell állni, és ő mindezt elmondja.
Belekapaszkodtam ebbe a csalódás szóba, azért lehettek csalódottak, hogy nem kapták meg a felszerelést időben, amit kértek, vagy gyógyszer elmaradt, vagy nem tudom?
Nem úgy csalódott, hogy is mondjam,
bárki
könnyebb
vagy bármi
munkára számított, hanem az a végtelen elkeseredettség, hiszen ő beszél az olasz frontról, ugye a darabban az olasz frontot is megjárta, hiszen ugye a mentővonat is közlekedik, és sőt, ugye pont az utolsó támadása Szicíliában történik a vonatnak, ahol aztán a bombatámadás következtében megsérül és kerül haza Budapestre, és elmondja, és nagyon jó ez a gondolat. Évekkel ezelőtt ő jár Olaszországban, helyekkel összebarátkozik, síelnek.
Béke van.
És az a fiatal, aki őt akár éppen mondjuk egy restiben kiszolgálta, vagy együtt sieltek egy sípáján, hirtelen ott állnak egymással szemben szoronnyal, és valakinek nyernie kell, mondjuk itt nem nyert senki, de mondjuk valakinek a másikat esetleg ártalmatlanná kell tennie, és ő azt azért megéli, hogy milyen egy abszurd állapot, hogy viszonylag egymással békében élő országok egyik óráról a másikra egymás farkasa jelenségei lesznek. Ő ezt nagyon nehezen dolgozza fölértető módon, hiszen mindezt átéli az előzményt és a jelent, meg hát az a rengeteg sérült. Egyébként ennek nagyon érdekes irodalma van, nem csak
ezt
az első háború.
Ezt akartam kérdezni, hogy önmagában az egy érdekes dolog lehet, hogy hogy állítok össze egy monológot, ugye ez a 15 perc, amiről most beszéltünk, hogy találom meg a nyomát a mentők munkájának. Ez is egy érdekes kutató munka lehet, nem? Könnyű volt, vagy nehéz?
Mindenféleképpen, hát rettenetes állapotok voltak, tehát a farkashordító hidegben, a folyamatos esőzésben.
Értem, csak hogy ezeket a visszaemlékezéseket feltalálni, megtalálni, levéltárakba kutatni, mennyire van ez,
vannak, hát azért...
mennyire van rendezve az első világháború környékén történtek.
Hát ez egy folyamatos, hát ez egy folyamatos kutatásnak a tárgya. Én is több forrást találtam, például a Mentők lapjában is, amelyet kakortájt, hát egyrészt egy kicsikét a társadalmi életet is közvetítik meg a mentésnek a tudományát. És nagyon érdekes, ahogyan. De egyébként ugyanezt Lengyel Árpád is megtette 912 után. Többször elmondja, ír a Titanic katasztrófájáról, és ő ezt átélte.
A Kárpátiának volt a hajóorvosa.
Igen, a Kárpátiának, igen. És igenis ezek az emberek megpróbálják kibeszélni magukból ezt a rengeteg fájdalmat, ezt az elemi megrázkódtatást. Tehát itt nem néhány száz embert kell ellátni a rövid időn belül. Hát ki tudja itt hány amputáció, hány radikális sebészet beavatkozást kellett nekik, de egyébként ennek az irodalma már a napóleoni háború korából is ismert.
Hát ott volt egy orvos a Napóleonnak, akiről a franciák elneveztek egy díjat.
A Jean Leroy,
egy katona orvos.
Jean Leroy, igen. Ő volt az, aki ugye át a triázsolásnak az új sebészeti...
Hát, hogy hogyan kell osztályozni a betegségek,
így van,
vagy
igen,
betegeket.
A sebészeti, igen, beavatkozásoknak, a végtag amputációknak. Ő gyakorlatilag forradalmasítja a korabeli had és sebészetet. Ő rámond egyébként azt a császár Bonaparte Napóleon, hogy ő még Leroyhoz fogható értékes embert még életében nem látott. Számára ő volt az etalon, hát milyen tragédia, ugye, hogy itt az egész napóleoni éra gyakorlatilag emberek millióinak a pusztulásáról szól. Hát azért szeressük az orvost is, aki ennek a sok rengeteg áldozatnak, igen, a segítője. Egy kicsit ez ilyen abszurd, de tény is való, tehát ebből a korból is ismertek, és ugyanúgy az első háborúból is.
Igen, na most az a kérdés, hogy adott-e az első világháború egy olyan szakmai pluszt a mentőorvosoknak, vagy általában az orvostudománynak, amit mai napig is használnak? Születtek-e eljárások, amikről érdemes most beszélni ebben a műsorban, amik érdekesek?
Hát talán az egyik legérdekesebb része, és ez talán minden kedves rádióhallgatóhoz közel áll, hát azon túl, hogy a mentők a sürgősségben éppen egy fuldokló katona ellátása, vagy egy súlyos traumás sérült vérzéscsillapítása, a sérült végtag, roncsolódott végtagnak a rögzítése, stb., ami aztán később ugye a sürgősség medicinában, a mentőorvoslásban visszaköszön és működik. Ez ismert, ez magától értetődő, de például azt talán kevesen tudják, hogy főleg itt a nyugati hadszíntére az Egyesült Államokból nagyon sok orvos érkezik. És ezek az orvosok itt, a háború, ugye a álló háború éveiről beszélünk, amerről egyébként egy nagyon érdekes előadást hallottunk, ő Katona József főorvos úrnak, a szájsebész főorvos
úrnak. Ezen a kiállítás megnyitva.
Igen.
Akkor beszéljünk erről később, csak hogy meghamarodjunk össze. Igen, csak
igen, tehát hogy megerősíti ezt a témát az, hogy például az Egyesült Államokban viharosan felfutó plasztikai sebészet, a szépségszobrászat gyakorlatilag innen indul el. Ezek adják meg azt a nagy löketet, azt a nagy gyökeret, hiszen ugye itt éveken keresztül ezek a szakemberek itt tevékenykednek az európai nyugati fronton, és rengeteg zömében arckoponya sérültet kell, hogy ellássanak, illetve kézfej új sérülteket, hiszen ezen testrészeik álltak ki a katonáknak az árokból, és ugye ez könnyű célpont volt. Aki valahogy kidugta a fejét, vagy a kezét fogva a puskát, azonnal célkeresztbe került, és sajnos sokakat így szétroncsolta a lövedék. Na most ezen orvosok voltak, sebészek, akik megpróbáltak olyan új rekonstrukciós eljárásokat létrehozni, de mutatja egyébként akkor bizonyos fokú egyszerűségét, illetve kétségbeesését, hiszen például alkotóművészek, képzőművészek is a nyugati fronton megtalálhatóak, akik például maszkokat készítettek, vagy legalábbis vannak előkül olyan korabeli fotók is, nagyon érdekes irodalma van ennek, hogy megpróbálnak, hát de mondjuk abszurd, tehát így nem lehet élni, de olyan maszkokat készíteni az arckoponyás sérült betegek részére, amellyel hát, hogy vissza tud úgy integrálódni a társadalomba, hiszen valaki mondjuk álcsont, orr, vagy mondjuk szemek nélkül azért őket sajnos, de azért nem egy esetben azért már másképp fogadta
A
hátországnak a környezete. Nos, ezen sebészek pedig itt, ez alatt a 4 év alatt igen-igen nagy gyakorlathoz, rutinhoz, rutin szerezve, miután véget ért a világháború, az Egyesült Államokban ez a szépségpiac, ez a speciális terület viszont tényleg, hát aztán utána pedig virágkorát éri.
Igen. Menjünk vissza ahhoz a derék magyar professzorhoz, aki előadást tart.
Igen, tehát úgy gondoltuk, hogy egyrészt ugye a színi előadás az fontos, magában, hangulatában érzékeltetve az orvosnak a fáradtságát, a keserűségét, az a sok stressz és szomorúságot, és ezt követően pedig azért a kutató szemével is mutassuk meg azt, hogy azért konkrétumokat, hát fotókon és statisztikai adatokat megismerve közvetítsük, és bizony Katonai József tehát főorvos úr személyében egy nagyszerű előadóra találtunk, aki projektor segítségével a fotókat kivetítve tartotta meg előadását, és nagyjából most, amiről beszéltem, meg még egyébként milyen védőfölszereléseket, milyen haditechnikai, zsebben is elférő, ilyen páncél, de textíliával borított, összehajtogatható kis lapocskákat kapnak a katonák. Döbbenetes az, hogy 14 nyarán úgy engedik ki ezt a sok millió embert a harszerekre. Senkinél semmilyen nemű védőfelszerelést nincs. És tragikussá válik a helyzet, ahogyan ez a rengeteg arckoponya és kézfej sérült, hát kerül vissza a hátországba, és kell valamit velük kezdeni, és nagyon érdekes ennek a története, az ellátás, a metodikája, mint képi formátumában, meg azért a bizonyos fokú sikeressége is, ahogyan azért ezek az orvosok megpróbálják ezekkel a rekonstrukciós eljárásokkal segíteni a betegeik életét, illetve a túlélését. Hát úgy gondolom, hogy tényleg a tudomány és a színjátszás itt ebben a kettőségben nagyon jól
szépen
bemutatta.
Szépen egymásra talált.
Tökéletesen, igen, tökéletesen megmutatta ennek az egésznek a, hát inkább a borzalmát, de én úgy érzem, hogy ez egy olyan téma, amiről beszélni kell. Tehát még 100 év után is, majd 200 év múlva is ez ugyanúgy téma kell, hogy legyen, mert azért belegondolva abba, hogy azért valakit, ő mondjuk elszólít a szolgálata, a kötelessége is, és kimegy ebbe a...
Katyvaszba.
Ebbe a embertelen, elviseltetlen világba, és ott helytállva, mit sem tudva, hogy mi van a bajtársaival, mi van a családjával, éppen esetleg egy nagyobb ütközet után, mint egy orvos, mondjuk egymaga ott van mellette mondjuk 2-3 segítő, és mondjuk hirtelen mondjuk 40 haslövött, hasi lőtt sérült, még mellette még ki tudja 50-100 más egyéb, és azért ezt mind akár Leroy esetében is ismert, ahogyan egy 24 órán belül, ahogyan végtagok százait operálja és amputálja. Tehát ez egy óriási teljesítmény. Én úgy érzem, hogy ez mindenféleképpen helyt kell, hogy kapjon, és az is, ahogyan itt a fővárosban a mentők végezték a munkájukat.
Kire számíthattak a mentőmúzeumban, akik esetleg támogatták ezt a kiállítást? Hát ez ugye egy alacsony költségvetésű, így szoknánk mondani hivatalosan, én le voltam döbbenve, hogy leleménnyel,
igen,
kreativitással mennyire szépen le lehetett szorítani a kiadásait ennek a kiállításnak, szóval ez tényleg csak az elismerés.
Köszönjük szépen.
Belőlem. De kire lehetett még számítani? Más hát, múzeumok?
Szerencsés helyzetben voltunk, és nagyon érdekes. Hát egyrészt ugye az Országos Mentőszolgálat részén, ugye, mint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, ugye jogutódjaként, szerencsénkre is általában, mint mindig, tehát amikor kiállítást rendezünk, és valamiféle anyagi vagy egyéb vonatkozású segítség, illetve kérésünk van, az természetesen azt mi mindig megkapjuk, amiért mi rendkívül hát hálásak vagyunk, és tényleg tudjuk ezt a munkát végezni. Most ebben az esetben egy kicsikét hát tovább mentünk a saját gyűjteményünkön, hiszen azért olyan speciális dolgokról van itt szó, amit azért most így hirtelen azért nehéz lenne ilyen tömegében ahhoz, hogy hát, hogy kellőképpen azért lefedje a történetet is, magát azért a kiállító teret is ilyen formában meg tudjuk tölteni. Például ugye az előbb említettünk főorvosról, Katona József doktorról, neki nagyszülei, dédszülei, tehát a család birtokában lévő olyan egykoron használatos. Ebben egyébként érdekes mód bajonettek is találhatóak, amelyeket ugye a puskákra szereltek föl. Igen, tehát számos ilyen eszköz, kulacsok, és mindaz, ami a tábor és a katonai élethez kell. Érdekes, hogy még gyerekjátékok is itt előkerültek. Ezeket tudtuk bemutatni. Ditera Károly, amatőr színművész pedig abban az érdekes helyzetben van, hogy az ő dédnagypapája szintén, aki Ditera Károly volt, ő pedig a közös hadsereg hadi tudósítójaként, hadi fotográfusaként szerepelt
kint. Rengeteg minden volt ott.
Így van, igen. És hát a család volt olyan nagy lelki, olyan kedves, hogy a dédnagypapának ezeket a fotóit a ideiglenesen ugye átadta a mentőmúzeum gondozásába, és hát a dolog érdekessége az, itt nem pusztán háborús képeket látunk, hanem olyan képeket, amelyeket korábban még sehol senkinek nem mutattak meg. És ugye ez a családnak a...
Tehát ilyen életképek a katona életből.
Igen, nagyon érdekes élet. Tényleg mindenkit bátorítok, jöjjön el hozzánk a mentőmúzeumban, mert abszolút nem, egyáltalán nem ilyen pozőr, ilyen megjátszott, hanem ez tényleg maga az életből, sajnos a mentés életképe is benne vannak, ahogyan ezeket a fotókat is kinagyítva látjuk, ahogyan ez a megszámlálhatatlan mennyiségű lovak által ilyen vontatott ilyen
sarogják.
Igen, és sarogják, aztán a lovak hátára szerelt hordágyak.
Hát, hogy látom, ott a hómezőbe gyalogolnak hosszú temő sorokban,
borzasztó,
és a vállán viszi,
és a vállán
ugye két katona, vagy két-két katona ugye a hordágyat.
Igen.
Abban rettentő nagy hidegben.
Igen, egyszerűen még nézni is rossz, hogy mikkel mentek át. Az emberek arca sötét-barna, lebarnulva ott az állandó, ahogyan ott visszaveri a hó, a fény. Tehát látszik rajtuk, hogy elgyötört, elcsigázott, elfáradt, alultáplált emberek vonszolják, segítik egymást. De nagyon érdekes kép az is például az ellen nagy hatást gyakorol, amikor ebbe a bunkerszerű földbe vájt kis oduban van az első segélynyújtóhely. Az ott rögtön jobb oldalt, aki majd belép a terembe, ezt láthatja. Na most el lehet képzelni, az egy mínusz 15 fokos hidegben, milyen komfortfokozata lehetett egy ilyen helyszínnek, és a beteg miken ment át? Nem csak ott, hanem később, még akár vállon itt a hómezőn keresztül.
Persze, meg hát gondolom az ellátást azért csak le kellett mesteríteni azt a testrészt, amivel foglalkozni kellett.
És hát ugye nem beszélve, ugye antibiotikumok még nincsenek, és hát igen, radikális megoldások mellett lehetett csak akkor bizonyos döntéseket meghozni, és azért nagyon nem mindegy, hogy azért egy végtag hát operációja, vagy pedig éppen amputációjáról beszélünk. A képi és tárgyi vonatkozásán túl például, és ugye az előbb beszéltünk Lengyel Árpádról, és Lengyel Árpád személyt most ismét szóba kerül, hiszen talán kevesen tudják, de hát Lengyel Árpád is megjárja az első világháborúnak a csatatereit.
Thank you.
T-Rádió. Ami feltűzött.
És ugye beszélünk Lengyel Árpádról is itt a Titanic kapcsán, az előbb szóba került. Ő is ugyanúgy katonorvosi szolgálatot teljesítette az első világháborúban, és így az ő instrumentumai, fényképei, tisztít, relikviái, orvosi táskája, fényképek, azonosítási kis lapocskája, tehát gyakorlatilag közel azon tárgyak, amelyek vele ott a háborúban is együtt utazhattak, ezeket mind bemutattuk, és úgy érzem, hogy végtelenül hiteles a kiállítás, hiszen tehát mind tárgyi, fotó vonatkozásában.
Igen, most a Lengyel Árpádra visszatérve, azért milyen szerencséje volt a sérültnek, aki Lengyel Árpád kezek közé került, hiszen ott már voltak olyan tapasztalatok, orvosi tapasztalatok, a hideg, stb. Fagyás egyebek tekintetében.
Igen.
És a Titanic időszakából, amikor ugye, mint a Kárpátia, azok kedvéért mondjuk el, hogy a Kárpátia hajóorvosa volt.
Igen.
Annak a hajónak az orvosa, amelyik felvette az elsőért Titanicnak az életben.
Igen, azt a 704 túlélőt is.
Igen.
És érdekes, hogy azon túlélőknek pedig az volt a szerencsék Lengyel Árpád személyében, hogy ő meg már korábban a Budapest Önkéntes Mentőegyesület orvosaként teljesített szolgálatot. Tehát úgy mondom,
hogy milyen érdekes a sorsa az orvosnak.
Nagyon, ezt is. Nagyon.
Nem, tehát ő valahogy erre született.
Igen, ahogy igen, hogy ezeket a...
Hogy így hallgatom az ő élettörténetét,
tehát
hogy folyamatosan mindig belekerült valamilyen krízishelyzetbe.
Igen. Érdekes egyébként, ez nekem is feltűnt, és hát abszolút tényleg adja is tényleg a hitelét, én úgy érzem a kiállításnak, hiszen olyan emberektől mutattunk be tárgyakat, akik tényleg megjárták a háború póklát. Tehát nálunk minden eredeti, mind a katonai felszerelések, mind pedig az orvosi felszerelések, a fényképek, a tárgyak, még akár ezek a haditechnikai eszközök is, mind azok.
Ugye Lengyel Árpádnál egy picit még, ha maradhatnánk, ugye egy díjat alapított az Országos Mentőszolgálat az ő emlékére. Van-e még olyan orvos, akár az első világháború időszakából is például, akinek a tevékenység, elhangzottak már itt nevek, a katonavonat kapcsán.
Igen, a Karikás Frigyes, igen. A Szafír Sándor.
Mennyire voltak ők megbecsülve a saját korukban?
Ő mindenféleképpen, hát ugye a Körmőci Emilből aztán később egy egész nevével egy egész korszakot fémjelez a mentőegyesület gazdasági, hát súlyos problémáinak itt a világgazdasági válság idején azért egy komoly, úgymond, hát újra teremtője, vagy legalábbis a gazdasági háttérnek a stabilizálójaként ismert az ő neve. Mindenféleképpen ezek hatalmas nagy nevek. Hát ugye eltelik azért egy évszázad, egy picikét azért már így a feledésbe, de én úgy érzem, nekünk az a kötelességünk, az a hivatásunk itt a Mentőmúzeumban, hogy ezen személyek, ezen eredmények és sikereket.
De kéne oda egy sarok,
folyamatosan.
Nem? Tehát, hogyha ennek az időszaki kiállításnak vége van, akkor azért csak kéne oda egy sarok, hogy akikre büszkék vagyunk, vagy nem tudom, hogy most hirtelen
hát
kitalálni. Olyan
értelemben.
Mert vannak ilyen legendás mentők.
Igen. Hát olyan értelemben, ahogyan, tehát a maga idejében, abban a kontextusban, ahogyan ott éppen bizonyos időszakot eszközeivel történéssel bemutatunk, és azon belül pedig kiemelve. Egyébként azért itt a tálatvezetések során azért ezek azért kellőképpen, tehát mi azért soha nem megyünk úgy túl egy-egy időszaknak a bemutatásán, hogy azért, ahogy mi most itt beszélünk róluk, mi ezt ugyanúgy azért megtesszük a tálatvezetésekkor, legyenek ők akár külföldiek, legyenek magyarországiak.
Igen, mert emlékszem rá, van az a lóvontatta sarogja, vagy nem tudom micsoda,
igen.
Amit ott lehet látni múzeumban, tehát azért érint ti a múzeumi anyag ezt az időszakot is, amiből most egy picit kitágított,
igen,
formába lehet megismerni néhány dolgot ebben a,
igen,
alkalmi kiállításban.
Igen. Tehát végül is forrás is adott meg, hát maga a kapcsolódási pont, és azért hát mégiscsak azért ez rólunk mentőkről szól, én úgy érzem, hogy a mentőknek és a mentők múzeumának azért ez valahol hát nem is kötelessége, hiszen ezt mi magunk érezzük, hogy ez egy olyan meghatározó időszaka nem csak a mentésnek, hanem az egész magyarságnak, az egész nemzetnek, amiről feltétlenül beszélni kell. Hát a mi esetünkben ugye azért itt inkább a negatívum a veszteség kapcsán, na de azért, hogyha ők nem lettek volna, ha nem ilyen szervezett ez a fővárosi mentőintézmény, akkor kérdés ez a 41-es számú mentővonat hogyan működik, avagy például hogyan álltok volna őt helyt mondjuk a hadi medicinában.
Ott és a mentővonatra jelentkezhettek, vagy besorozták az orvosokat, személyzetet?
Hát itt kinevezés alapján volt a szolgálat tevés. Általában egyébként az egyesületnek mindig a főorvosi karából választottak ki, hiszen ők, akikről most beszéltem, mind már akkor nevek, ismert nevek voltak, mint főorvosok. Hát hiszen azért igen nagy felelősség volt, hiszen külön technikai személyzet volt, külön egészségügyi személyzet volt, és hát azért mondom, volt, amikor 10-15 darab kocsit kötve egymáshoz teljesítette a szolgálatát.
Igen.
Tehát igen nagy felelőssége volt mondjuk annak a személynek, aki mondjuk a vonatot parancsnokolja, hiszen el tudom képzelni, hogy voltak olyan helyzetek, amikor életveszély lett volna akár tovább menni, megkockáztatva az, hogy mondjuk egy olyan ütközet kellős közepébe találja magát. Viszont rendkívül nagy felelősség van úgyis a vállukon, hiszen nincs mögöttük hátország.
Meg hát volt valami kapcsolat, valami központtal, vagy a saját maga pályáját írta?
Hát gyakorlatilag magát, tehát bizonyos helyszínekre, amelyek tudott voltak, hogy ütközetek, illetve hívják a vonatot, hiszen a frontvonal mögött közvetlenül ellátott sérülteket szállították tovább. De hát abban az esetben, amikor mondjuk élesen történik, a pályatestre omló köveket kell eltávolítani, vagy kigyulladt épületek,
hát, stb. Helyreállítani
ez
a pályát.
Ez is mond, igen. Tehát ez mind számos olyan kihívással bírta.
És hát ugye az idő nyilván feszítette akkor is a mentőket, nem?
Igen, feszítette is. Ez is érdekes, hogy a megmarad azért a mentőknek a tudatában, tehát azért e témából azért olvasható cikk a mentők lapjában, tehát én magam
az
is...
Az akkori.
Igen, az akkori, tehát én magam is itt találkoztam, és hát csodálkoztam arra a szervezettségre. Az, hogy mentővagonok vannak, azt tudjuk, hogy a 19. század utolsó harmadában, aztán Európa szerte mindegyik hadviselő fél a maga mentő kocsiját igyekszik összeállítani, de azért az, hogy ez ilyen szervezetten működik, ez az Augusta, és hát mondom, a Karikás Frigyes főorvosnak a leírásából viszont ez nagyon életszerűen megelevenedik minden egyes, hát fontosabb pillanata, hogyan a vonat működött.
Hogyan fogadták a mentők ezt a kiállítást itt a mentőhoz? Meddig lehet megtekinteni?
Ő május 31-én.
Rengeteg idő van.
Igen, hát egy jó közel fél évet adunk ennek, mert nekem fájni fog a szívem, hogyha ezt lebontjuk, hisz rengeteg munka van mögötte, hogy ezt létrehoztuk, és így szeretném tényleg megint csak minden bajtársunknak, minden segítőnek, a múzeum összes munkatársának megköszönni, mert szóval ez egy olyan csoportmunka volt, tehát mindenki részéről, mindenki a maga készségét, a maga gyakorlatát, elképzelését adta abba bele, abba a közösbe, aminek köszönhetően ez megvalósult. Egyébként a kiállításról, hát természetesen nagy örömmel, sőt, itt a kulisszák mögé még be is hívtuk őket itt a születés már első óráitól is, hogy mi lesz itt, kérdezték, aztán ahogyan egyre hogyan kiteljesedik, és egyre inkább látszik, hogy mi mit akarunk, öröm volt nézni az arcukon azt a rácsodálkozást, és a kiállításnak pedig a struktúrája is olyan, azért egy ilyen idősik mentén halad, és hát azért majdnem minden egyes pontját. Tehát itt gondolok, itt egy rögtönzött, egy ilyen katonai sátor, a deszkafalakkal ellátva, abszolút tényleg megfelel a korabeli formának, ahol a sérült ellátás zajlik, akkor a mentővonat is külön ugyanígy megtekinthető.
Jó, hát és gondolom, az üzenetre nyilván az lehet egy ilyen kiállításnak, hogy a múlt az kötelez bennünket.
Így van.
Mentőket.
Igen. Tehát ezt elfelejteni nem lehet, nem is szabad. Ezt tényleg az ember büszkén, minnyien büszkén, hát visszagondolva és bemutatva ezt a világot, ahogyan, hát nem is inkább a borzalmát, hanem magát, azt a szervezettségét. És azért a mostani mentésügynek is azért egy olyan, egy olyan tükröt mutat, hiszen az Országos Mentőszolgálat jelenleg ismert formája, szervezettsége, ütőképessége, életre valósága. Azért ez, hogy létrejöhetett, azért ez már 61 év múltja, generációk munkája alapozza meg. Hiszen 1887-ben indul ez a szervezetmentés a fővárosban, és 1948-ban alakul meg az Országos Mentőszolgálat. Egyrészt ugye, mint jogelődünk, a Budapest Önkéntes Mentőegyesület, tehát az az orvosi, kővonalói kar, amely mind az első, aztán nem sokkal később sajnos, a második világháborúban is szerepet vállal. És ugye tovább-tovább fejleszve, finomítva az eljárásokat, ugyanez a szervezet, aztán később átalakulva az Országos Mentőszolgálat testében él tovább. De beszéltünk itt a nagy elődökről, érdemes azért az 1926-ban létrejött Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületét is, hiszen ő kiterjedéséből kifolyólag, hiszen az alapítás évében 73 darab mentőállomással rendelkezik. Míg a Budapest Önkéntes Mentőegyesület ugyan egy mentőállomással, de a 76 darab mentőállomással induló Országos Mentőszolgálat, tehát teljesen az alapokhoz kapcsolódva.
És hogyha belegondolok, most már nem is tudom, 240 mentőállomás van.
254.
Igen. Azért óriási. 70 év alatt.
Igen, igen, ez egy nagyon nagy, nagyon nagy. Tényleg ez egy sikertörténet. Egyébként számos látogató, külföldiek, hazai látogatók, hát maga a nagyszerűséget tényleg, ahogyan struktúrájában, ahogyan egy egységes működési elvek alapján szervezett intézmény, tehát nem különböző.
Nagyon várom, hogy mikor lesz Hungarikum.
Bízunk benne,
hogy előbb-utóbb. Hát egyébként ugye kellene, hogy az legyen.
Ő folyamatban van.
Ugye, hogy az Országos Mentőszolgálat egy Hungarikum.
Igen, 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 igen. Hát mondom, tehát ez az egységesség, ez a szervezettség, de hát igazából véve ez a múltnak a folytatása, hiszen eleink is eképpen működtek, ezért tudott ilyen formában 48-ban elindulni, gyakorlatilag azt a hagyományt folytatta, ami a korábbi évtizedekben már működött. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb Hungarikummá válik, hiszen mindenféleképpen méltó erre, mert a két világháborút, az 56-os szabadságharcot és minden egyéb más fejlesztéseiben, akár rohamkocsi szolgálat, számos a működési formát.
Újítások voltak itt.
Igen, újítások.
Ami nem is volt a világon még korábban
így,
soha.
Így van, erről beszélek, tehát ezt nagyon sokan nem.
Rohamkocsi ugye az magyar találmány.
Igen, igen.
Kivinni
igen.
Egy kicsit a műtőt, vagy a nem tudom én, az intenzív osztályt oda, ahol baj
igen,
van.
Igen, ugyan rá nem sokkal később azért világ ugye számos pontján, vagy legalábbis Németországban ugyancsak ez a forma élet újra, illetve kezdi meg működését, de hát azért az elvitathatatlan mindenféleképpen az Országos Mentőszolgálattól. Ezt de beszélhettünk a helyszíni pacemaker terápiáról, a különféle belgyógyászati szappantartódóhoz beépített
pacemakerről. Építette be egy mentőápoló, nekem így nagyon van. Tetszik.
Igen, igen, igen. Tehát
nem is gondolta volna az ember.
Igen.
Készült már vele interjú.
Igen, igen.
Lebrődi Gábor. Lebrődi Gábor, igazgató, mentőmúzeum. Köszönöm szépen.
Pirádió. Ahol otthon.